Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok. Mátyás Koller Gabival folytatjuk azonnal a beszélgetést. Ugye említetted a visszajelzéseket, vagy akkori visszajelzéseket, és hogy talán ennek egy extrém esete, de szerintem az is egy visszajelzés pont a cég vagy a vezető felé, amikor így egyszer csak azt veszed észre, hogy ilyen quiet quittingelnek, vagy silent quittingelnek az emberek, hogy éppen csak annyit tesznek meg, hogy még ne essenek ki a rendszerből, hogy erről mi a véleményed?
Hát ez van és létezik, tehát hogy ezt leginkább a COVID időszak alatt kezdték el ezt feltérképezni, hogy valószínűleg ez is egyrészt abból is adódik, hogy nagyon gyakori lett a kiégés, nagyon gyakori lett az, hogy az emberek elfáradnak abban, amit csináltak, és olyankor jöhet egy kérdés, hogy akkor teljesen mást kezd el valaki keresni, és teljesen más környezetben alkalmazkodik, vagy azt mondja, hogy visszaveszi magát, és akkor így körülbelül minimális teljesítmény nyújtva próbál meg azért ott ellavírozni, addig, amíg nincsen jobb ötlete, vagy nem látja, hogy mi lehetne ez a következő irány. Tehát ez létezik, vannak jelei, erre érdemes figyelni, és ott is talán az a legjobb stratégia, hogyha az egyéni motivációkat feltérképezve próbálunk elmenni egy olyan irányba, ami mind a két félnek jó lehet.
És mondom, hogy vezetői feladatnak tartott te is, hogy akkor egyrészt ezt észrevenni, hogy kik vannak ebbe, és mondjuk nem feltétlenül csak az éves értékeléskor előhúzni ezt a kártyát, és akkor valahogy kirázni őket abból a helyzetből. Ebben mi tud segíteni? Most egy dolog, úgy teszem, hogy nyilván az a személyes jelenlét, az valószínűleg abban is segít, hogy ezt detektáljuk, meg abban is, hogy változtassunk rajta.
Hát ez is érdekes, hogy a COVID alatt ugyan akkor is ezt észre lehetett venni, de nem annyira direktbe. Tehát, hogyha így látod az embereket, akkor nyilván látsz egy olyat, hogy kiben milyen szintű az az aktivitás, ami ott van, meg jelen van. Sokkal hamarabb lehet detektálni. Nyilván online is észre lehet venni, mert azért ott is vannak ilyen interakciók, de valóban személyesen ez azért hamarabb kiütközik.
Te melyik táborba tartozol, és nem akarok nagyon belemenni ott ebbe a hibrid munka témába, de hogy legyünk az irodába mindig, vagy soha, vagy néha, vagy mindegy, te hova teszed a voksodat?
Ez nagyon érdekes téma, mert annyira különböző modellek vannak most, tehát sok cég megmaradt akár a teljes remote-nál, sok cég azt mondja, hogy vissza kell jönni egy az egybe. Én nekem az egy ilyen szimpatikus, ahol van ennek egy jó egyensúlya, mert azt láttuk, hogy nagyon jól működött, hogy feloldódtak olyan korábbi nagyon merev beidegződések, hogy már pedig akkor odaérünk, ott ülünk, de miért? Hát online végezzük a munkánk nagy részét, tehát akkor is, amikor az ember bemegy irodába, főleg nagy nemzetközi cégeknél, ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy ugyanúgy leülsz, és ugyanúgy a videós meetinget ugyanúgy hat országgal csinálod, és abban különböző időzónában ott vannak az emberek, és ugyanúgy jönnek össze akkor is, hogyha te ebben vagy az irodában, ez egy másik dolog, hogy a saját közvetlen kollégáiddal viszont jobban tudsz ott beszélni. De meg lett ennek az a rugalmassága, hogy viszont kevésbé lett az tabu, hogy akkor most x órakor kell összeszedni a gyereket, persze, és akkor utána még bejelentkezem, és akkor utána folytatom a munkát. Tehát, hogy arra szerintem nem volt szükség, hogy ez ennyire hihetetlen merev legyen. Ez nagyon érdekes, hogy ez ilyen sokáig ilyen szinten fennmaradt, és szerintem főleg a nőkről az nagyon sok terhet vett le, hogy nem ez az iszonyú stressz volt, hogy akkor most 5:00 el kell rohanni a gyerekekért, hanem volt ennek egy ilyen sokkal életszerűbb folyása volt ennek a dolognak, és az jó, hogyha ez meg tud maradni, mert a munka sem mindig egyforma, tehát van, ami fókuszált, egyéni munkát igényel, van, ami utánaolvasást, vagy háttérmunkát igényel, van, ami pedig megbeszéléseket, és akkor abból is lehet, hogy ami online van, azt nagyon jól lehet otthonról csinálni, ami meg személyes, az persze üljünk le, és akkor beszéljünk úgy egymással, hogy látjuk is a rezzenéseket, meg a reakciókat.
Ez visszautal egy kicsit arra, amivel kezdted, hogy rétegződik a munka az életbe, és nem két nagy van, hogy most akkor élek, most meg dolgozok, és hogy amíg ez valószínűleg biztos, hogy mindenki látja, de hogy amit mondtál, azt én is tudom, hogy egyébként amikor nyilván a gyereket várod az iskola előtt, az egy ilyen 5-10-15 perces szabadidő, arra én rendszeresen szervezek ilyen ad hoc kollokat, és ahogy nézem, nem én vagyok az egyetlen, tehát hogy ilyen szempontból ugye nehéz lenne eldönteni, hogy pontosan akkor éppen az a private life vagy a business life történik, de hogy ezt össze lehet vonni, és hogy a kollégáknál is látom, hogy amikor van mondjuk egy deadline, mert az viszont az nem mozog, akkor sokkal könnyebben születik meg az a döntés, hogy most akkor akár este ráhúzza, de hogyha el kell menni, nem tudom, a gyógytornászhoz, akkor az is már igen egy kevésbé tabu, hogy akkor az délután 2-kor van, tehát hogy nem mindenki délután 5 órakor akar menni az összes ilyen szolgáltatóhoz. Ilyen szempontból ez lehet, hogy egy ilyen pozitív dolog. Viszont hogyha még egy kicsit visszalavírozunk a motiváció kérdésére, ami szerintem ez, amitről most beszéltünk, az önmagában egy motiváló dolog, hogy is olyan környezetben vagy, ami ezt tudja támogatni, és akkor úgy érzed, hogy az életedet azt tudod vinni, akkor az már eleve segít. De arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye általában eszünkbe juthatnak ilyen soft dolgok, amivel lehet motiválni az embereket, és mellette lehetnek szakmai dolgok. És szerintem a kettőben nincs egy ilyen egyértelmű recept, hogy ennek az aránya, vagy az összefüggése az micsoda, és mondjuk néhány héttel ezelőtt pont nálunk is egy adott napon volt a társasjáték klub, amit önszerveződően csinálnak a kollégák, meg egy szakmai meetup, és hogy igazából csak azért jut így eszembe, mert ott így felvetődött, hogy akkor a hanyadik emeleten legyenek, hogyha ott meetup lesz. De hogy az egyik az abszolút egy olyan közösségformáló dolog, ahol emberek egyszerűen csak együtt vannak, és így isznak esetleg egy pár sört, vagy kólát, pizzát, a másik esemény meg egy olyan, ahol tanulni is tudnak. Milyen balanszot javasolsz ebben?
Szerintem ez is akár magától a cégkultúrától is függhet, meg hát ha elég sokszínű az a munkavállalói kör, akkor elég sokfélére is lesz szükség, és ugye az nem baj, ha sokszínű, sőt, mert hogy sokkal jobb eredményeket hoz ki egy olyan csapat, aki sokféle szempontot meg tud látni, és sokféle tapasztalatot be tud hozni. Aztán függ életkortól is, hogy ki melyikre lesz nyitottabb, melyik inkább a saját közege, úgyhogy szerintem nem árt a sok színűséget fenntartani ebben is, hogy milyen programok vannak, és hát valóban én is szerveztem egy jó pár olyat, ami kifejezetten szakmai volt. Egyébként nekem az volt a tapasztalatom, hogy szükség van ezekre a szoftokra is, mert ez az, ahol valahogy jobban ki tudsz alakítani egy kapcsolatot, megismerhetsz többeket, és ezek a nem szervezett, nem előre eltervezett beszélgetések azok, amik valahol végső soron ilyen szövetként összetartják ezt a szervezetet, és kialakítanak új kapcsolódásokat, ezekre nagyon nagy szükség van. De amit leginkább szerettek talán, az az volt, ahol szakmailag tudtak bemutatkozni, megmutatni, hogy ők mit tudnak, megosztani a tudásukat, ami megint csak mind a két félnek jó, tehát aki csillogni tudott azzal, hogy bemutatta a tehetségét, az azzal kapott egy elismerést, aki pedig oda ment azért, hogy tanuljon, az pedig akár eldöntette, hogy akar ezzel a területtel jobban foglalkozni, tehát ez jó arra is, hogy belekóstoljunk dolgokba, vagy pedig aktívan tudott tanulni attól, aki előrébb tart ebben.
Örülök, hogy ezt mondod, és én is egyet tudok érteni, meg nálunk a Sivába is azt látom, hogyha bár nagyon szeretnek az emberek bulizni is, de hogy az, hogy mondjuk tanuljanak, meg egymástól tanuljanak, és szerintem ez a legizgalmasabb kérdés, hogy nagyon sok helyről lehet információt felszívni, az nagyon erős kötőanyagként működik, és amikor kérdezzük a kollégákat arról, hogy mik azok a fő értékek, amit szeretnek mondjuk a cégben, akkor a top 1 az mindig a közösség, és hogy ebből ugye mind a kettő benne van. Azt hiszem, hogy a feltételezések talán ott szoktak mondjuk tévedni, hogy az emberek nem akarnak itt tanulni, meg hogy őket az a plusz szakmai dolog a munkaidején kívül az kevésbé érdekli, vagy nem tudom, hogy te találkoztál-e hogy azzal az anomáliával, hogy amikor valamilyen gesztus szervez a cég a kollégáknak, és akkor meglepődünk, hogy miért jön vissza mondjuk az a kérdés, hogy akkor ezt mire könyvelhetem. De hogy nyilván ez ugye megint a standardizált környezetben valahol a kreatív mozgást kellene előidézni, de hogy azzal találkoztál, hogy akár ilyen vezetői szinten van olyan gondolkodás, hogy nem feltételezik az emberek azt, hogy ők igenis akarnak szakmailag fejlődni úgy, hogy a rendszeren kívüli dolgokkal is.
Általában szerencsére akarnak, tehát hogy ezt azért mindenki fogja ilyenkor, amikor annyira gyorsan változó világ van, hogy pillanatok alatt le lehet maradni, az azért egy ilyen nagyon régi paradigma volt, hogy akkor nem tudom, még az X generációt is megelőzte az időszak, hogy na akkor az ember kész van a tanulással, ilyen nincsen, ez manapság már nem létezik, tehát hogy ez mindenkinek egyben így a jól felfogott érdeke is. Hát nyilván mindenkiben különböző fokú a lelkesedés, és ebből a szempontból fontos megtalálni azt, hogy az egyént mi motiválja, és mi az, amit szeretne tanulni, vagy pont az motiválja, hogy egy másik irány felé szeretne nyitni.
És szerinted ez inkább ilyen felülről érkező szerveződésekben működik, konkrétan a szakmai fejlődés támogató dolgok, vagy az alulról építkező, és akkor nem tudom, hogyha felülről jön, akkor azt érezhetik úgy a kollégák, hogy akkor mindent le akarnak nyomni a torkunkon, ezért kötelező, hogyha alulról, akkor ott meg esetleg azzal lehet probléma, hogy vár mondjuk a cég arra, hogy jöjjenek ezek a kezdeményezések, de ilyen passzívan nem biztos, hogy ezek tényleg meg is történnek, tehát hogy ez nem tudom, hogy szerinted inkább fentről, vagy inkább lentről várjuk ezeket.
Is, tehát, hogy föntről jön a keret, tehát, hogy ezt milyen keretek között lehet megcsinálni, minden olyan lehetőséget megadni hozzá, hogy ez, mit tudom én, hol tudjon megvalósulni, milyen gyakran, hogy adjál pozitív visszajelzést, vagy akár az értékelésbe beépítsd ezt az öntanulást, azt szerintem egy nagyon fontos szempont, és hogyha megvannak ezek a keretek, akkor onnantól támogatni kell azt, amit a kollégák szeretnek tanulni, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor ezt kell. Nyilván bizonyos fokig az is van, mert hogy van, amit muszáj is tanulni, meg vannak kötelező tréningek, meg vannak olyan megfelelések, amit egyszerűen nem lehet elengedni, arra vannak a jó kis standard tréningek, amiket mindenkinek végig kell csinálni, de ez az egyéni fejlődés segítő programoknál teret kell annak adni, hogy egymást is tudják segíteni, és ezek nagyon-nagyon szépen fejlődtek mindig ezek a programok.
És mi a motiváció forrás, hogy ez a jutalmazás, vagy csak az élmény, vagy egyébként a maga az effektív eredmény, hogy akkor valamit tudok, és akkor mondjuk elő fognak léptetni, vagy mondjuk így nem veszítem el az állásom, vagy nem veszítem el az előnyömet. Mi az, ami hajtja ezeket szerinted?
Van, akinek az, hogy a saját tudását be tudja mutatni, másnak az, hogy fejlődni tud ebből, megint másnak az, hogy olyan területekbe is belelát, ami nem tartozik a mindennapi munkájához, és egy ilyen kis színesítés, vagy el tudja dönteni, hogy ez a későbbiekben érdekli-e, tehát hogy ez is sokféle lehet.
Mert hogy ezt nyilván, hogyha ilyen szervezői oldalról tekinti valaki, akkor azt javaslod inkább, hogy válasszon ezek közül akkor mondjuk néhányat, és akkor azokat mindegyiket tolja, vagy nem tudom, muszáj ezt holisztikusan nézni, mert hogy valószínűleg, amikor valaki mondjuk abban a helyzetben, vagy akár csapatszinten, vagy divízió szinten, vagy bárhol megpróbál mondjuk egy ilyen szakmai közösséget szervezni, akkor biztos, hogy az első kérdés az, hogy mennyire prioritás, vagy mennyire érték az a kollégáknak, hogy egy olyan helyen van, ahol ezzel foglalkoznak, és akkor utána te most szépen szétbontottad, hogy akkor ráadásul diverz a maga a motiváció is, hogy hogyan érdemes mondjuk így ezt a keretet összerakni, vagy hogy teszed bele ezeket a különböző szempontokat?
Hát ezek a típusú programok azért nem kötelezőek, tehát hogy ez mindenkinek egyéni döntés, hogy kettőben vesz részt, vagy háromban vesz részt, vagy netán egy adott időszakban egyikben sem vesz részt, tehát ezek a típusúak arról szólnak, hogy akit érdekel, azt tud ehhez csatlakozni.
Említetted a visszajelzéseket is, hogy akkor azért azt gondolom, hogy meg tudod támogatni, hogy ezt mondjuk a visszajelző kultúrába vagy gyakorlatba, hogyha ezt bekötöd, akkor mondjuk az emberek érzik is, hogy akkor az észre van véve, látszik, hogy ő akkor benne volt, vagy akkor ezért végülis akkor előbb vagy utóbb, de valamilyen előnyt azért tud a szervezeten belül magának csiholni.
Sőt, hát vannak olyan programok, ami kifejezetten arra épül, hogy ennek a visszajelzéseknek adjon egy platformot, tehát egy olyan innovációs programot is csináltunk, ami egy ilyen már konkrétan bevezetett innovációknak az elismerésére adott egy platformot. Név szerint ez egy ilyen grassroots innovation program, amelyikben az elmúlt egy évben a dolgozók által végrehajtott, bevezetett és megvalósult innovációkkal lehetett nevezni, és utána egy zsűri pedig azt végignézte, hogy akkor ezek közül tényleg melyik az, ami a legnagyobb lépést érte el, ott is össze kellett rakni ennek a keretét, hogy meglegyen egy zsűri, meglegyenek az értékelési szempontok, meglegyen az a keret, hogy mivel lehet nevezni, mettől meddig lehet nevezni, és akkor utána egyébként nagyon sok jó ötlet érkezett, és ezzel láthatóvá vált az, amit elértek, amit általában csak az adott kollégának a viszonylag szűk környezete lát. És ez adott egy olyan platformot, hogy akkor sokkal szélesebb körben ezt tudni lehetett róla, meg lehetett nézni, és nyilván lehetett adni egy elismerést hozzá.
ez jól hangzik, és én arra még azért kíváncsi vagyok, hogy tudom, hogy sokat olvasol, meg nagyon sok helyen jársz, hogy mit javasolsz azoknak, akik meg szeretnék akkor ezt a problémát, ezt a, akár legyen akkor az a motiváció a standard környezetben téma fogni, vagy nekünk egy pár tippet, hogy honnan érdemes elindulni, akár konkrét könyv, vagy bármilyen felület, ahol lehet ezekhez kapaszkodót találni. Van egy pár ajánlásod erre?
Hát van egy jó pár. Most pont, hogy egy magyar szakirodalom is legyen a témában, ami azért általában viszonylag kevesebb jelenik meg. Czagler Zsuzsának a Láthatatlan belső tűz, ami a motivációról szól, az például egy elég jó összefoglalója annak, hogy a motiváció mitől alakul ki, hogyan alakul ki, és ez ugye egy ilyen kritikus tényező, mert nem lehet olyan nagyon direkten hatni rá, és emiatt kell nagyon mögé menni, hogy mi ez, amitől alakítható a motiváció.
Igen, ezt köszönjük. Én is akkor ezt felveszem a listámra, és hogy tényleg ezért nehéz ez a téma, amiről beszéltünk, és nehéz megfogni, mert úgy, ha lenne rá egy recept, akkor biztos, hogy mindenki felírta volna már magának és csinálná, de valószínűleg ez ilyen próbálkozások és végtelen kísérletezés bevezet. Én azt gondolom, hogy ma azért azt megtudtuk, hogy egy standardizált környezet az nem feltétlenül öli ki, vagy sőt, egyáltalán nem biztos, hogy kiöli az emberekből a motivációt, sőt, egyébként pont, hogy kereteket tud neki adni, és hogyha a vállalat ezt jól kezeli, meg a benne lévő menedzserek ezt jól kezelik, akkor egyébként igenis egy ilyen összetartó közösséget tud formálni az, hogy az emberek akár tanulnak is szívesen, és nem csak buliznak. Ugye a személyességről beszélgettünk, illetve arról, hogy a különböző generációknak az igényei, vagy a különböző személyiségtípusoknak az igényei, azok hogyan lehetnek összefésülve, és ami szerintem tényleg a legfontosabb ilyen elvihető tanulság, hogy ne gondoljuk azt, hogy az emberek egy munkahelyen önmaguk nem szeretnének szakmai fejlődésben részt venni, mindössze az a feladat akkor a környezetnek, hogy megteremtse ennek a feltételeit, kereteit, meg a visszajelzés kultúrában ezt aktívan szerepeltesse. Úgyhogy köszönjük, Gabi, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy mindenki egy picit motiváltabb környezetet tud egy-két tipped mentén teremteni a saját környékén.
Köszönöm szépen, és akkor így legyen.
Ez volt a mai Epic Stories, csütörtökön este 9-kor a Rádiókaféban, és következő kedden délután pedig a ismert podcast lejátszókban találkozhattok velünk. Kövessetek minket, és hallgassátok a következő adásokat is. Dolcsák Dánielt hallottátok.